Ma esti jazz műsorunkban az Arthritis Quartet játszik. A 2019-ben alakult kortárs jazz formációt Pintér Zoltán zongorista, Kolman Gábor szaxofonos, Orbán György bőgős és Balázs Elemér dobos alkotja. Tavaly nyáron léptek fel a debreceni bor és jazz napokon. Jazz koncertek. Az Arthritis Quartet. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 19 óra. Évfordulók.
Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Mai műsorunkban a 100 éve 1926. január 30-án Baján született Lukin László zenepedagógus, karnagy, műfordító, zenetörténeti kötetek és tankönyvek szerzőjének emlékét idézzük, egy 1996-ban a művész 70. születésnapja tiszteletére készült műsor részleteivel. Lukin Lászlóval egykori tanítványa Hollós Máté zeneszerző beszélget. A kiváló zenepedagógus először a kezdetekről mesél.
10 éves korom körül elkezdtem zongorát tanulni egy áldott emlékezetű, kiváló tanárnőtől, Recska Ilonától, aki még annak a nagy zenepedagógus nemzedéknek volt az egyik vidékre helyezett bástyája, és mindene volt a zongoratanítás. Személyesen írta le külön füzetbe a skálákat, az újrendeket, amikkel bevezetett bennünket az apró kezünkkel annak idején a zongorázásba. Természetesen ezek a füzeteim is megvannak, és nagy becsben állnak fiaim, lányaim és unokáim előtt. A másik ember, akinek nagyon-nagyon sokat köszönhetek, és aki már-már az utamnak az egyenességét tudta felmutatni, bárdos tanítvány lévén Bálint Ferenc karnagy, aki frissen kikerülve a Zeneakadémiáról, oda került a ciszterci rend Bajai 3. Béla gimnáziumába, zenetanárnak, kórusvezetőnek, és megváltoztatta a zenei légkört. Egyfelől állt tehát a zongoratanulás, Bálint Ferenc pedig hozta a Harmónia Szakrát, Bárdos Lajos és Kertész Gyula híres gyűjteményét, és a kórusban fölmutatta Mozart Ave Verum korpusztól vissza Palestrináig és előre Kodáig, Bárdosig a magyar muzika szakrának azokat a műveit, amik aztán az ifjú gimnazista lelkébe rendkívül gyorsan gyökeret tudtak verni. Én voltam a gimnáziumnak az organistája esztendőkön keresztül, ami azzal is járt, hogy az őszi és a tavaszi diákmiséken mindig orgonáltam. Ugyanakkor az év végén nem csak jeles bizonyítványomért, hanem mint az intézet organistája 10 pengő jutalmat is kaptam.
Tehát akkoriban téged már úgy tartottak számon a tanárok és a diáktársak, mint egy leendő muzsikust.
Igen, mert a növendék hangversenyeken szívesen szerepeltetett a tanárnőm, szívesen kamarazenéltem, továbbá az osztályomban alakítottam egy kis énekkart, amellyel a magyar kórusnak a legfrissebb kiadványaiból kánonokat, könnyebb háromszólamú darabokat énekeltünk, és így módon nagyon sok zenében volt részem, és magam is megpróbáltam utána nézni a dolgoknak. Ez az utána nézés aztán éppen Bálint Ferenc jóvoltából a Kerényi György doktor által szerkesztett és a kodályi szellemet elhozó Éneklő Ifjúság folyóiraton keresztül történt, amelynek a szerkesztői üzeneteiben némelykor a szerkesztő meg is dicsért, hogy lám-lám most megint a bajaiak vezetnek. Így jött el 1944.
A műsor első két zenei felvétele azért különleges, mert ezekben a dalokban Lukin László, mint műfordító, szövegíró jelenik meg. Hallgassuk Adriano Banchieri zenéjével, Giovanni Battista Guarini szövegével és Lukin László magyar szövegével a Madrigál egy kedves fülemüléhez című kórusművet. A budapesti Madrigál kórust Szekeres Ferenc vezényli.
Thank you.
1944-nél álltunk meg.
Igen, 44 őszén iratkoztam be a Zeneakadémiára, zeneszerzés tanszakra, ahová fölvettek.
Voltak zeneszerzői ambícióid?
Nem. Soha nem voltak, hála Istennek, úgyhogy megkíméltem ettől az emberiséget. Elnézést, hogy ezt egy zeneszerző kérdezőnek mondom, de nem mindenki olyan szerencsés alkat, mint te. Viszont ahogy elkezdtem, miután elég drága pénzen megvettem a Kessler összhangzattant Viski Jánosnál az első órákat, akkor Viski tanár úr azt mondta, hogy hát nézze, azt, amit itt most mi tanulunk, azt Bárdos tanár úr olyan nagyszerűen tanítja, hogy önnek fölösleges most itt ezen időt töltenie. Amit ott az egyház karnagyképző tanszakon, mert oda is fölvettek, tanulnak, az első évben az alapokhoz bőségesen elegendő. Viskinek igaza volt, ez is mutatta, hogy annak idején a Zeneakadémián a tanárok, a Kodály tanítványok, mert hiszen Viski is az volt, ugye bár és Bárdos is az, mennyire tisztelték, ismerték egymásnak a munkáját, és tudták, hogy nem kell elfecsérelni időt, hanem mindenki csinálja azt, amire rátermett, és amiből lehet valami. Így aztán megmaradtam az egyházkarnagyképzőnél, és azt elvégezvén, diplomával a kezemben rátettem még egy esztendőt, és a középiskolai énekzenetanárképzőt is elvégeztem. Az előbbinek akkor már Bárdos volt a tanszakvezető tanára, de még ott tanított az alapító Harmat Artúr is, és nagy szerencsénkre Werner Alajos, akinek nagyon szép órákat és rendkívüli emberi kapcsolatokat is köszönhetünk, mégpedig azért, mert a Zeneakadémián ismerkedtem meg feleségemmel, Horváth Eszterrel, aki az iskola zenei tanszaknak volt a hallgatója, és amikor elérkezett az ideje, akkor megkértük Werner atyát, hogy legyen az S2 az esküvőnkön. El is vállalta, sőt, mi több, 8 született gyermekünk közül mindenkit ő keresztelt. Egy kakukk fióka volt, aki nem tehetett róla, ez a Márta lányom, az opera énekes, aki 1956 őszén születvén a lövöldözés miatt nem mertük, hogy odavigyük Werner atyához Mária remettére, hanem a közeli pasaréti ferenceseknél más valaki keresztelte.
Az egyház karnagyképző abban az időben még virágában volt, ugye? Akkor még nem korlátozták a működését.
Nagy szerencsékre éppen virágzásban volt, és azt kell mondanom, hogy az utolsó virágzó éveit élte, mert ugyebár 1949-ben már a fordulat, és 1950-ben végsőképpen a Zeneakadémián megváltozott szellem megszüntette ennek a létezését. Emlékszem jól, egy folyóiratban valaki igen találóan azt írta, hogy azért mégiscsak furcsa lenne, ha az egyházi rend ruhájában eltemetett, és papiruhában az operaház homlokzatán és a Zeneakadémián trónoló Liszt Ferenc, akinek a nevét ez a főiskola viseli, az hagyná, hogy az egyház zenei tanszakot megszüntessék. Ez ellen a Zeneakadémia nem tudott tenni semmit természetesen, és örülünk neki, hogy végül is a vetés, amely annak idején ránk hullott, lehet, hogy jó talajra hullott, és örülünk annak is, hogy most, mint poraiból éledett főnix madár, újra született, és ismét van egyház zenei tanszak a Zeneakadémián.
A mester és nagy példakép Bárdos Lajos kórusműve következik Lukin László és Bárdos Lajos szövegével. A Kantémuszt a Kodály kórus Debrecen énekli, Kocsis Holper Zoltán vezényel.
tanári pályádon, mármint abban az időben, úgy értem a pályakezdés éveiben, nem jelentett ez valami stigmát, hogy az egyházkarnagyképzőből kerültél ki, vagy pedig ezen, hogy úgy mondjam, jótékonyan kozmetikázott a középiskolai énektanárképző egy
Igen,
éve.
Ez a kozmetika, ez bevált, úgyhogy a különböző önéletrajzokban természetesen az ember ezt hangsúlyozta elsősorban. Tagadni persze soha nem tagadta, és az egyiket nevezte karnagyi diplomának, a másikat nevezte tanári diplomának, és így a dolog nagyjából rendben volt, miközben mindenki tudta rólunk, feleségemről is, én rólam is, hogy milyen kötődéseink vannak. Nagy szerencsénkre Budán laktunk mindvégig, és Pesten tanítottunk. Úgyhogy ez ilyen megfigyelésekre és egyebekre nagyon ritkán adott alkalmat, és ami pedig a működésünket illette, mert 1950-től én a Mária Terézia téri, most Horváth Mihály téri iskolában, a gyakorló iskolában dolgoztam, előtte egy-két évig még másutt is, és 53-tól feleségem is oda került, és akkor már Fazekas Mihály fővárosi gyakorló általános iskola és gimnázium lett a neve, úgyhogy voltak éppen 12 éven keresztül métejeztük a fiatalságot.
Hallgassuk most ennek az iskolának kórusát és a lengyel népdallal a 30 éve 1996-ban elhunyt Lukin Lászlóné Horváth Eszter karnagyra is emlékezünk, hiszen ő vezényli a Horváth Mihály téri általános iskola énekkarát.
Falu végén este
Mai műsorunkban a 100 éve született Lukin László zenepedagógus karnagy műfordító emlékét idézzük egy 1996-ban készült műsor részleteivel. Lukin Lászlóval Hollós Máté zeneszerző beszélget.
Ez megütötte a fülemet, amit mondtál, hogy Budán laktatok és Pesten dolgoztatok. Ez akkora távolságot jelentett a szónak nem csak földrajzi értelmében, hogy elválasztotta a, most erősen idézőjelben mondom, klerikális magánéleteteket a világi iskolai közélettől?
Igen, érdekes módon ez a földrajzi távolság, ez valahogy ezt elválasztotta. Miközben nagyon nagy lelkesedéssel jártunk föl például a Mátyás templomba énekelni. Eszter is, feleségem
Bárdos Lajoshoz.
Bárdos Lajoshoz, igen. Ezt már 1944 őszén megkezdtem a magam részéről, és jól emlékszem, hogy onnan föntről, a várból kijövet a halászbástyáról néztünk le a V alakban Dunába szakadt Dunahidakra, és ez megint az ünnep volt mindig számunkra, nem csak a naptárban lévő piros betűs dolog miatt, hanem azért, mert Bárdossal egy zenés misét végig énekelni Schubertnek, vagy Mozartnak, vagy valamely mai magyar szerzőnek a tollából, az mindig nagy élmény volt. De nem voltak kisebb élmények azok a délutáni utazások, amiket a Mátyás templom énekkarával kisebb budapesti és Pest környéki templomokba tettünk, ahol Bárdos egy 17 műsorszámból álló pompás a cappella műsort állított össze, amelyben a gregorián énektől, teszem azt a Jézus és a kufárokig, minden benne volt, egy ilyen foglalata volt a magyar és az európai muzika szakrának, és ezt az emberek rendkívül szomjasan itták, ezt a műsort mondanom sem kell, mert pompás tolmácsolásban hangzott el.
Thank you.
az 50-es évek közepe óta, amióta a tanári pályán vagy. Milyennek látod a diákság alakulását? Változott-e valamit a zenéhez való viszonyuk, a zenetanuláshoz való viszonyuk, és változott-e az a módszer, amellyel közeledni kell hozzájuk ahhoz, hogy övék lehessen mindaz, amit te szeretsz és tudsz?
Természetesen változott. Azt kell mondanom, hogy nem az én általam óhajtott irányba változott. A tünetei ennek a változásnak a következők. Minden olyan dolog, ami nem mozog, nem ugrál, nem vibrál, mint a tévé képernyőjén, a mese, az meg kell, hogy küzdjön azért, hogy őt a gyerekek elfogadják. Tehát nekem is vagy ugrálnom, vagy vibrálnom kell, vagy egy olyan szellemi értelemben vett ugrálást, vibrálást kell előidéznem, amely a figyelmüket leköti. És akkor azon keresztül, kereskedői kifejezéssel, talán sikerül eladnom azt a darabot, amely éppen következik. Szebb szóval sikerül hidat vernem egy régi zenetörténeti korszak, vagy egy kevéssé ismert remekmű és a hallgatóság közé. A gyerekeknek a figyelme ma sokkal rövidebb idő alatt lankad el, mint hajdanában. Ezt gondolom a körülöttünk zajló élet következtében is így van, arról nem is beszélek, hogy mennyiféle zenei benyomás éri őket, amely mind lármásabb annál, mint amit én szeretnék nekik nyújtani, mert zeneakadémián is, énekórán is a csendből jövő és a csendbe eltűnő zenék azok, amelyekre szívesen hívom föl a figyelmet, és mind a mai napig tisztelem azokat a karvezetőket, ahogy figyelem őket, akik azzal kezdik a fellépésüket, hogy fölállítják kint a folyosón az énekkarukat, és azt kérik, hogy most maradjanak csendben. Ne essenek be a koncertterembe, hanem ahogy azt évezredek óta az elődeik teszik, koncentráljanak belülről. És akkor ez hamarosan kisugárzik a közönségre. Ezt a fajta magatartást, a zenének ezt az áhítatos felfogását, a zenének ezt a jó értelemben vett templomi csöndből való kinövését és odavaló visszatérését, ezt kellene valahogy a gyerekeinkben tudatosítani. Túlságosan sok alkalom kényszerült ránk akkor, ami az utcán való hangos, ordító éneklést, a tömegek erejét és minden egyebet kellett, hogy bizonyítsa, ami alól egy énektanár természetesen nem vonhatta ki magát, mert azért fizették. Ugyanakkor megtalálta szakkörben itt-ott-amott azokat a kiskapukat, amin által ez a birodalom, amiben sok szép órán telt és telik benne, ez a birodalom föltárulhatott előttük. Ami például az aktív muzsikálást illeti, régebben nem volt túlságosan nehéz egy kis zenekart alakítani, mondjuk gimnazistákból. Manapság elég nehéz, úgy tudom, mert nagyon kevés helyen van. Tehát a gyerekek hozták talán magukkal a szülői házból, a hegedülő papától vagy a fuvolázótól azt a tiszteletet, ami a hangszernek kijár, és akkor zeneiskolai diákok lettek belőlük. És ezáltal tudtunk kis zenekart összeállítani, és egészen odáig merészkedtünk, hogy teszem azt, egy Bach-Hámor szvittet teljes terjedelmében elő tudtunk adni kitűnő fuvolás gyerekünkkel, és a kamarazenekarban természetesen a hegedülő matematika tanár is helyet foglalt.
Az előző gondolatok előtt Kodály Zoltán Jézus és a kufárok című kórusművéből hallottunk részletet, a Magyar Rádió énekkarát Vásárhelyi Zoltán vezényelte. A műsor végén Liszt Surzum Corda című zongoradarabját halljuk, de előtte látogassunk Lukin Lászlóval a Zeneakadémiára 1996-ban. A zenepedagógus karnagy a Zeneakadémia nagytermében látható feliratokról mesél.
Amikor beül az ember a Zeneakadémia nagytermébe, gondolom egy kisgyerek, aki anyukával jön, és nem biztos, hogy anyuka is tudja ezt, akkor elbámészkodik, hogy mik ezek a különös alakok, ezek a virágminták, időnként ilyen keleti alakok, akik tartják a boltíveket, és fölnéz a tetőre, és ki van világítva, és akkor ritmus, meg összhang, ilyenek vannak kiírva, akkor egy dombormű alatt az van, hogy adagio, meg scherzo. Megérzi azt, hogy akik itt a képzőművészetet alkották, és akik a alatt borították, azok mind-mind szerelmesei voltak a muzsikának valamilyen módon. És akkor, mikor már ezeket így körülnézte, akkor óhatatlanul, vagy talán legelőször, az is lehet, a nagy orgonára esik a szeme. és akkor meglátja ezeket az ezüstös sípokat, amelyek nem ezüstből készültek, ugyebár, és nem is szólnak, mert a prospekt sípok azok csak díszül szolgálnak, akkor azt is észreveszi, hogy jobbra és balra az orgona fölött két kisebb sípsor van, és azok fölött egymásba fonódó szecessziós aranybetűkkel van két latin mondás. Bal oldalt az van fölírva, hogy sursum corda, azaz föl a szívekkel, amely egyfelől egy liturgikus felhívás, a misének a sanctus tétele előtt van egy ilyen felelgetős, és abban szerepel ez, de ez a sursum corda Liszt Ferencnek is egy jelszava volt. És azt várta minden hallgatójától, hogy emelje föl a szívét, vagyis verje le az utca porát magáról, a lelkéről, és akár ünneplőbe öltözött, mert ez szokás volt a Zeneakadémián régebben, akár utcai ruhában jön be, tekintse ünnepnek ezeket a pillanatokat, amikor a művészet templomában van, és nem lehet hétköznapi föcsögéssel tölteni az időt, hanem amikor valaki a pódiumon megszólal, akkor az övé a szó. Hát ez a sursum corda az egyik oldalon, a másik oldalon az van, hogy favete linguis, amely költői idézet, és azt jelenti, hogy kíméljétek a nyelveiteket, vagyis maradjatok csendben, mert ennek a teremnek, amely Európa egyik legjobb akusztikájú koncertterme, ennek a legfőbb vonzó ereje a csend. És amikor már csend van benne, akkor valóban el kell hallgatnom. Ez itt engem kötelez. Ebből már le tudom vezetni a gyerekeknek a hangverseny látogatás íratlan törvényeit, ebből a két írott törvényből.